hoztam nektek egy történetet, amit lehet, hogy az enyém, sőt az enyémek biztos ismernek, de lehet, hogy többen ismernek, úgyhogy most ismétlés a tudás atya. Ki szereti a kutyákat? És a kutyás történeteket? Hát képzeljétek el, ez a történet nagyon-nagyon régen játszódik, akkor, amikor Amerikában elkezdtek nyugatra menni az emberek, volt egy ilyen aranyláznak nevezett időszak, mert hogy nyugaton talán jobban meg tudnak élni. És elindultak, elkezdtek családok nyugatra vonulni, igen ám, de ott nem laktak sokan. És ahol nem laknak sokan, és természetben vagyunk ott, mik vannak? Vadállatok. Igen. És képzeljétek el, hogy de bizony vannak rablók is. És hát két családról szól a történetünk, akik elindultak nyugatra, letáboroztak, faházat építettek, és mivel közeledett a tél, mit csinálunk télen? Nem elmegyünk a Lidl-be. Szánkózunk, igen, szánkózunk is, ha van hó, csak akkor. Hanem, mivel akkor még nem volt se Tesco, se Lidl, semmi, mit csináltak? Hát raktároztak. Jó sokat. Okos emberek voltak, tudták, hogy körülbelül mennyi kell, hogy kitartson az tél végéig, amíg újra lesz friss. Úgyhogy nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt raktároztak. Igen ám, de közeledett a tél vége, és hát bizony látták, hogy ez nem fog kitartani tél végéig. Mit kell csinálni? Férfiak fogták magukat, és elmentek, hogy élelmiszert keressenek, megvadásszanak. De az asszonyokat otthon hagyták. És ez egy olyan vidék volt, ahol bizony hallottak róla, hogy itt vannak rabló támadások, de ezek az emberek keresztény emberek voltak, hogy az asszonyok egy faházba arra az időre beköltöztek a gyerekekkel együtt, hogy mégis nagyobb biztonságban legyenek, és hát imádkoztak. De képzeljétek el, azt érezték, hogy mintha figyelnék őket. Hát, kinéztek az ajtón, körülnéztek, nem láttak senkit. És amikor a gyerekek kimentek játszani, 7 óriási nagy kutyust láttak meg, képzeljétek el, nagyokat, de kedveseket. És a kutyusok mind oda mentek hozzájuk. Láttatok már barátságos nagy kutyákat? Nem? Pedig vannak, bizony. És ezek a kutyusok valamilyen furcsa módon be akartak menni a házba. És beengedték őket. Ott voltak benne a gyerekekkel, az asszonyokkal, a 7 kutyus. Nem lármáztak, nem rumlisztak, lefeküdtek a kályha elé. Egészen addig, amíg sötétedés nem lett, mikor ment le a napocska, tudjátok, mit csináltak a kutyák? Hangosan elkezdtek csaholni, ugattak, vonyítottak, ki akartak menni. És ki is engedték őket. És amiután kiengedték őket, tudjátok, mit hallottak a házból? Trappolást, szaladást, mint hogyha valakik futnának, sok lépés hangját hallották. És utána csend. És reggel kimentek, és bizony látták, hogy itt sok ember volt a ház körül. Kik lehettek azok? Rablók. Bizony, rablók. És miért voltak ott akkor ezek a kutyák? Miért voltak ott ezek a kutyusok? Hogy kerültek oda? Megvédték őket, bizony. Igen, mert képzeljétek el, utána soha nem látták ezt a 7 nagy kutyust. Nem találkoztak többet velük. Szerintetek, amikor ti úgy érzitek, hogy veszélyben vagytok, féltek?
Veszélyben sok állat van.
Igen, sok állat van. Szerintetek nektek is tud küldeni az Úr Jézus védelmet? Ha nem is 7 kutyust, hanem valami mást, amire szükségetek van. Vagy csak ezeknek a néniknek? Mindenkinek. Képzeljétek, azt írja a Biblia, rögtön el is... Tessék? Rögtön el is olvasom. Azt írja a Biblia, békességben fekszem le, és el is alszom, mert egyedül te adod meg nekem, Uram, hogy biztonságban lakjam. Hát én erre szeretnélek emlékeztetni titeket, hogy ezt ne felejtsétek el, mert bizony nagyon-nagyon sok félelmetes helyzet van. A gyerekek, felnőttek életében egyaránt, hogy az Úr Jézus mellett békességben mehetünk nyugovóra, pihenni, bárhova, mert ő bizony, ahogy ezeket a gyerekeket és asszonyokat megvédte a kutyusokkal, küldött kutyusokat, úgy nekünk is küld. Mindig, minden helyzetben védelmet, ha kérjük. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek, és további áldott szép napot kívánok nektek!
Én is szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy itt lehetek újra köztetek. A kérdés az, hogy mennyi időt kapok? Akkor a 30 alattiakat kérdezem, hogy mennyi időt kapok. Azzal próbáljuk meg az időt jól kihasználni, hogy interaktív lesz. Tehát lesz majd olyan rész, amikor nektek kell beszélni. Jó? Nektek is, igen. És akkor azzal egy kicsit kevésbé alszunk el, meg majd aki mégis aludni szeretne, majd halkan beszélek. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy nyissuk meg együtt az igét. És János Evangélium, 2 alapige lesz, János Evangélium 5. fejezetéből a 39. verset olvasom, valamint Lukács Evangélium a 24. fejezetéből a 27. verset. Szerintem, ahogy elkezdem idézni, mindenki azonnal tudni fogja kívülről, de azért most ezt felolvassuk. Tehát János Evangélium a 5. fejezete, 39. verse, ami a magyar fordítás nem jön ki, de itt nem felszólító mód van, hanem kijelentő mód, csak előjáróban. Tehát János 5.39. Tudakozzátok, azaz kutatjátok az írásokat, mert hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek. De ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam, mondja Jézus az írástudóknak. Lukács Evangélium a 24. fejezetében pedig ezt olvasom a 27. versben. Az Emmauszi úton beszélget két tanítványa Jézus. A tanítványok még nem tudják, hogy ő az, hogy feltámadt, és ezt mondja nekik. Balgatagok és resszívek vagytok, hogy elhiggyétek mindazt, amit a proféták szóltak, vagy nem ezt kellették Krisztusnak szenvedni. És elkezdve Mózestől és minden profétáktól fogva magyarázta nekik minden írásokban, amelyek ő felőle megírattak. Kutatjátok az írásokat, mert örök életet vártok tőlük, de ezek azok, amelyek rólam beszélnek, mondja Jézus, valamint a két tanítványnak Mózestől és minden prófétától fogva elkezdte magyarázni mindazokat, amelyek ő felőle megírattak. A kérdésem az ma hozzátok, hogy mi van leírva nekünk a Szentírásban. Mi van a Szentírásban? Mi a Biblia?
Az Isten szava.
Az Isten szava. Azon belül mi a Biblia tartalma? Jó hír, az Isten megváltási terve még közelebbről. Jézus Krisztus, pont. A megváltás, az ő főpapi szolgálata, az ő szenvedései, a földi élete, a tanításai, akárhova lapozok a Szentírásban, mindenhol Jézus Krisztust kell találnom. Ha nem azt találom, akkor mit találok? Azt mondja, kutatjátok az írásokat, mert biztosak vagytok benne. Mit mondott Jézus az írástudóknak? Hogy ettől lesz örök életetek. Az írástudók tudták az írásokat?
Igen.
Igen, hát azért hívják őket írástudónak. Lett örök életük az írástudóknak az írások ismerete miatt?
Biztosan. Nem.
Ki az, aki közülünk tudja héberül a Szentírást? Senki? Nem. Egyikről sem. Az írástudók, képzeljétek el, Van az a legenda, ugye? De ez valószínűleg nem legenda, hogy voltak olyan írástudók, akiknek, hogyha odaadod a tekercset, és fogsz egy tűt, tudjátok, valamilyen, nem is tudom milyen tűt, és beleszúrod a tekercsbe, kinyitod a tekercset, megnézed az első szót, hogy hol szúrt át, akkor a tekercs többi rétegében lévő szavakat is megmondta. És ez valószínűleg nem legenda. Ezek az emberek szó szerint kívülről tudták a Szentírást. Olyannyira nem legenda, hogy nekünk is volt ilyen emberünk, a Andrewsról mondják, hogy ő kívülről tudta az angol Szentírást. Ezen kívül még 4-5 nyelven, eredeti nyelven is olvasta, de kívülről angolul tudta. A nagyapámnak volt teológián egy évfolyam társa, aki ugyanezt állította magáról, hogy ő a német Szentírást kívülről tudja. Mármint, bocsánat, a német új szövetséget. Az írástudók tudták az írásokat, mégis gyanús Jézus szavaiból, hogy ezeknek az embereknek nem volt örök életük. Képmutató írástudók és farizeusok, képmutatók, hányszor mondja Jézus? Viperáknak fajzata, ilyeneket mond róluk. Lehetséges-e az, hogy te, mint hetednapi adventista, mint bibliaismerő, mint gyakorló keresztény, mint 50 éve az Úrral járok, ismered az írásokat, mert elkezdem mondani azt, hogy úgy szerette Isten a világot, és te azt mondod, hogy az ő egyszülött fiát adta. Azt mondom, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy ugye, írástudók vagytok. Elképzelhető-e az, hogy mi, akik tudjuk az írásokat, mégsem találjuk meg az örök életet?
Igen.
Igen, ez szerint vastagon. Vastagon lehetséges. Az a baj, hogy az egyházban elindult egy másik áramlat. Tudjátok, a hatás mindig ellenhatás szül. Mivel az írások ismerete önmagában nem üdvözít, ezért... Hát akkor ne is olvassuk, ugye? Tudjátok, hogy milyen reakciókat szoktam kapni, amikor így számon kérem a testvéreket, hogy nem ezekkel a szavakkal, de tartalmilag azt mondom nekik, hogy igen, tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Ezt Jézus mondta az írástudóknak, bocsánat, a szadduceusoknak. És amikor én is ugyanilyesmire hívom fel a testvérek figyelmét, akkor tudjátok, milyen szavakat kapok? Ez elmélet, ugye? Én gyakorlati keresztény vagyok, ez az elmélet, ez nem. Okay. A másik rossz válasz az az, hogy az írástól senki nem üdvözül. A harmadik az, hát nem is tudom, miket szoktatok? Ti szoktatok ilyennel találkozni? Vagy csak én vagyok ilyen szerencsés? Jaj, nincs nekem arra időm, meg hát nem értem. Még ennél is rosszabb az, amikor majd megkérdezem a lelkészemet vagy a presbitert, hogy magyarázza el. Ezt úgy mondom, mint aki tanítok. Nincs annál rosszabb, mint amikor a tanítónak kell elmagyarázni. Nem azért, amíg a, hogy mondja Jézus Lukács evangéliumában, a tanítvány, amíg tanul, addig kérdezzen. De azt mondja Lukács evangéliumában, de ha tökéletes lesz, olyan lesz, mint a mestere. Ugye az én mesterem Jézus, és még nem vagyok tökéletes, de ez a célom, ugye? Tehát a Szentírásra van szükségünk?
Abszolút.
Igen. A Szentírás önmagában üdvözít?
Nem.
Mi üdvözít a Szentírásban? Amennyiben az számodra Jézusról tesz tanúbizonyságot, és Jézusban üdvösséged van. És aztán ott jön az, ugye, követni. Így van, követni. Azt mondja, aki hallja tőlem a beszédeket, de nem követi, nem cselekszi meg az, az még mindig homok. Ugye? Hallod, és követed, megcselekszed, az a kőszikla. Na most, Jézus azt mondta, hogy az írások mind róla szólnak. És azt mondta a tanítványoknak, pontosabban azt mondja nekünk a Szentírás, hogy elkezdte Mózestől, prófétáktól, és minden írásokban. Tudjátok, hogy ez a három kifejezés, ez a Biblia három, az Ószövetség három részét jelöli. Mózes, próféták, írások. Az írásokat használja az egészre, de használja a Biblia harmadik részére is. Most megkérdezlek titeket, itt jön az első interaktív rész. Ha ti lennétek ott az Emmauszi úton, és ti hallgatnátok Jézust, mit mondott volna Jézus Mózestől? Tessék! Egymondatos válaszokat kérek. Azt mondja, Mózestől kezdve elkezdte magyarázni minden írásban, amelyek felőle megirattak. Mózes, mit idézett Jézus Mózestől?
Egy Mózes 3.15.
Ellenségeskedésre ezek közted és az asszony közt, a te magod és az ő magod között. Nagyon jó. Eljön a mag, aki a kígyó fejére tapos. Ez Mózes. Mondjatok még Mózestől.
Áldozat.
Áldozati rendszer. Nagyon jó, amit mondasz, konkrét igét idézünk. De egyébként tényleg jó, Mózes harmadik könyvének az első pár fejezet, az csak Jézus áldozatáról szól. Így van. Pap, így vigyázz. Amiként Mózes felemelte a kígyót a pusztában, ugye? Igen, aki felnézve meggyógyul. Nagyon jó részkígyó. Mondjatok még? Kőszikla cselekedete. Hú, ez már egy kicsit bonyolultabb, mert ezt be kell azonosítani. De igen, azt mondja, hogy te Péter vagy, de én ezen a kősziklán építem fel. Nagyon jó. Mondjatok még? Így van, Júdától származik. Ugye nem távozik el Júdától a fejedelmi pálca, mondja Jákob áldása a halála előtt Júdának. Mondjatok még? Hogy van, 5 Mózes 18 profétát támaszt néktek az Úr. Ábrahám ígérete, a te magodban áldatnak meg. Na, úgy jártatok az Emmauszi úton, ez jó? Legalábbis az Emmauszi út egyharmadáig úgy tűnik eljutottunk, de utána azt is mondja, hogy a profétáktól. Tessék, jön a Biblia második szakasza, az Ószövetség második szakasza. Mit mond? Egy fiú születik nékünk, az hol van megírva? Izsaiás, igen. De Mikeásnál az van megírva, hogy te Efratának, Betlehem, ott is ott van a születés, így van, akinek származás elejétől fogva. Mondjatok még a profétáktól. A kedvencünket. Azt a hosszú fejezetet. Ézsaiás 53, úgy van. Ézsaiás 53. Dánielre majd még visszatérünk. Íme az én szolgám, akiben gyönyörök. Tudjátok, hogy ennek mi a hivatalos zsidó magyarázata jelenleg? A judaista magyarázata? Testvéreim, nagyon sok adventista indult el judaista irányba, mert hogy a szombat összeköt minket, az Ószövetség összeköt minket, és kezdem azt felfedezni, hogy judaista szokásokat vesznek át adventisták. Testvéreim, a judaizmusnak annyi köze van az Ószövetség helyes megéléséhez, mint a katolicizmusnak az Új Szövetség helyes értelmezéséhez. Érthető, amit mondok?
Abszolút.
Nyomokban tartalmazza, mert fogalmakat használ. A judaizmus az nem az Ószövetség vallása és Ószövetség világa. Ezt szeretném leszögezni. Amikor azt olvasod Ézsaiás 53-ban, hogy íme az én szolgám az Ézsaiás 44. De amikor azt mondja, hogy az Úr szolgájának szenvedése, ugye? És elkezd arról beszélni, hogy ki itt a mi tanításunknak, az Úrnak karja, kinek jelentetett meg. Felnőtt, mint egy vesző szelülete. Tudjátok, hogy a judaista magyarázat mit mond? Hogy ki az, aki mások bűnéért szenved?
Izrael.
Így van. Tehát megnézed, hogy a rabbik mit mondanak erről a fejezetről, ez a fejezet annyira nyilvánvalóan a messiásról szól, tudnélik a názáreti Jézusról, hogy leválasztották ezt a fejezetet a messiási proféciákról mesterségesen, tudnék a régi rabbik még azt mondták, hogy ez messiási fejezet. De le kellett választani, mert annyira egyértelműen Jézusra vonatkozik, hogy azt mondták, hogy nem, ez itt Izrael. Hol a probléma? Ott van a probléma, hogy ebben a fejezetben arról beszél, hogy a mások bűnei miatt szenved. És olvassátok tovább a Bibliát, Ézsaiás ezt leírja a 700-as években időszámítás előtt, és mi történik a 600-as években? Amiről Ézsaiás már jövendől is figyelmeztet előre 4 generációval korábban. Jön a babiloni fogság. Mit mond Nabuzáradán Jeremiásnak, amikor elengedi a fogságból? Nabukodonozor üzent, hogy Jeremiást engedd el. Mit mond neki? Azt ugye tudod, hogy a te néped bűnei miatt történik mindez. Tehát amikor Izrael szenved, akkor nem a mások bűnei miatt szenvedett ott. És amikor Ézsaiás, jövendőlve egyébként a babiloni fogságról is azt mondja, hogy majd eljön az Úr szolgája, aki szenved, az ott biztos, hogy nem Izrael. Az ott csak a messiás lehet. Legalábbis biztos nem mások bűneiért, ugye? Mondjatok még! Igen? Igen, 51. 50 vagy 51? 50. Hátamat adtam a verőknek. Felismeritek ezeket, ugye? Honnan tudjátok biztosan, hogy ezek messiási jövendőlések?
Azért, mert az Új Szövetség is visszahivatkozik.
Mert az Új Szövetség visszahivatkozik rá. Nagyon jó. Ézsaiás 53-ra hivatkozik az Új Szövetség?
Igen.
Például Jézus temetésekor, Márk evangéliumában azt olvasom, hogy eltemették.
És a komornyiknak a megtérésekor,
kétszer is, sőt, még többször is. Bűnösök közt adtak neki sírt, így van. A szeretsen komornyik ezt a fejezetet olvassa hangosan. Szóval kiről beszél? És akkor Fülöp, pont véletlenül Fülöp arra jár, és azt mondja, hogy elmondjam. Nekem van egy verzióm, gyere ülj fel. Ugye? Látta rajta, hogy zsidó ember, biztos ismeri az írást. Gyere ülj fel, és Fülöp mesélt. Ezt tudjátok, hogy rögtön megyünk arra is, az már a harmadik lesz. Tudjátok, hogy miért érdekes ez a történet, mert ez újra és újra megismétlődik. Valaki olvassa a Bibliát, és te... Hát jó, Magyarországon ilyet nem nagyon látsz. Elmegy az ember Afrikába, akkor úton útfélen ez történik. Volt az iskolánktól nem messze egy hölgy, aki mindig kitette a kis motyóját, ott hát minden házi asszony árult valamit, amikor nem főztek, akkor mentek ki bizniszelni. Ugye ez volt ez az afrikai kereskedelem. És látom, hogy egy középkorú hölgy, egy mama, ott ül, ugye a mama az asszonyom, az a tisztelete és megszólítás. Ott ül és árul valamit, és nézem, hogy egy kis fekete könyv van nála, ilyen tök szakadozott, és oda lépek hozzá, és látom, hogy Bibliát olvas. Kérdezem tőle ugyanezt, hogy érti, amit olvas? Ó, igen, na ő értette, úgyhogy ő nem kérte, hogy magyarázzam el Ézsaiás 53-ban, és szereti a Bibliát? Azt mondja, igen. Mondom, most van csütörtök, most szombaton itt fogok prédikálni, hogyha van kedve, jöjjön el. Itt a sarkon túl az iskolában, tudta, hol van az iskola. Jó, eljön. Az afrikai ígéretek olyanok, hogy másfél hónap múlva jött el. Nem akkor szombaton. Viszont végigjárta az evangelizációs sorozatot, és megkeresztelkedett. És emlékbe kapott tőlünk egy új Bibliát a szakadt helyett. Ugyanez három országgal odébb, Zambiában. Megyek a piacon, és ott szabad, tudjátok. Avokádót akarok venni, de közben mást akarok eladni, tudjátok. És kérdezem a hölgytől az avokádót, és mondom, hogy azt amúgy tudja, hogy a történetnek hamarosan vége, és Jézus hamarosan eljön. Hát ezt próbáld meg itt a piacon. Lehet, hogy bolondnak néznek, de lehet, hogy nem. És a hölgy azt mondja, hogy és ezt honnan veszi? Hát mondom az igéből, mert a Biblia azt mondja, hogy ezt, ezt és ezt. A hölgy fogja, és a pult alól kicsap egy Bibliát, azt mondja, nem utasd. És el kellett neki, csak új szövetség volt, úgyhogy Dánielt nem tudtam mutogatni, jelenésekben mondom, mutattam neki, hogy nézd, ott van, eljött az ő ítéletének óraja, stb. És erre nem tudom, a lánya lehetett, hogy valaki asszisztense, fogott egy papírt meg egy ceruzát, és elkezdte felvésni az igéket, amiket mondtam. Testvéreim, a Szerecsen Komornyitnak a története újra és újra megismétlődik. Egy a lényeg, hogyha az írást magyarázod, a középpont, Jézus Krisztus. Nem azzal kezdtem, hogy milyen politikai hatalmak feszülnek egymásnak, hanem hogy Jézus eljön. Eljön, hogy megváltsa az ő népét. Megvolt a proféták. Már eljutottunk az Emmauszi út kétharmadáig, megvoltak a Mózes és a proféták, most jön az írások. Ilonka hátul azt mondta, hogy Dániel. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi a különbség a Mózes proféták írások között. Sajnos a mostani zsidó gondolkodásban, és ezért is mondom, hogy a judaizmus tőlünk idegen, a mostani zsidó gondolkodásban Mózes a legihletettebb, az írások kevésbé, bocsánat, a proféták kevésbé, és az írások az meg, hát az inkább ilyen bölcselet, költő és a többi. De mivel Dánielnél ilyeneket olvasok, hogy kiirtatik a messiás, az utóbbi másfél ezer év zsidó hagyománya fogta Dániel könyvét és áttette az írásokhoz. A régiek, Dávid Kémki meg ezek a régi nagy rabbik még azt mondták, Dániel a legnagyobb proféta. És fogták a profétáktól, áthelyezték az írásokhoz, hogy költői mű. Vagyis csak allegorizál, nem is biztos, hogy minden szava igaz. Miért? Mert mit mondott? Kiírtatik a messiás, és senki nem lesz. Ráadásul még az évet is ki lehetett számolni. Mondjatok még nekem írásokat. Most már mindjárt Emmauszba érünk, már az út egy harmada van hátra csak. Melyik Zsoltár? Mondjatok. 22. Zsoltár, idézzétek. Én Istenem, miért hagytál engem, ugye? Átszúrták kezeimet, és van itt még néhány benne, ugye? Ebek vettek körül. Hajtogatják fejüket, ugye? Az Úr bízta magát, segítse meg őt. Mondjatok még? Nyomorúságomban ecettel itattak engem, ugye? 69. Zsoltár. Nézzétek, mindegyik, gyakorlatilag mindegyik Zsoltár, ezt most mondtam is szombatiskolán, és szeretném, hogyha ebben a negyed évben nagyon komolyan vennék. Nem tudsz olyan Zsoltárt mondani, ami nem messiási. Szoktuk mondani, hogy ez egy messiási Zsoltár. Nem, az összes az. És majd ki is fogjuk próbálni magunkat ebben a dologban. Van egy, viszont itt egy nehezebb példa. És akkor most egy kicsit nézzétek meg velem, ez már, most már végignéztük mind a három egységét a Bibliának, de itt van Hóseás 11.1, ez ugye a proféták közül való. Olvassátok el kérlek Hóseás 11.1-et. Valaki hangosan felolvasná Hóseás 11.1-et?
Mikor még gyermek volt Izrael, megszerettem őt, és Egyiptomból hívtam ki az én fiamat.
Így van. Miről szól ez a profécia Hóseásnál?
Jézus Krisztusról.
Ó, hát ez így nagyon könnyű, mert ez egy köztük. De igazat mondasz, de veléd fogok kötni. Peti?
Amikor Herodes kiadta valamit...
Ja, hát nem, ez spoiler, nem. Miről szól ez eredetileg? Az eredetit mondjátok
nekem. A zsidó népnek a...
Így van. A zsidó népe, tehát fogod a Bibliát, még nem tudod, hogy mi történt Betlehemben. Nagyon jókat mondtok, csak ti már elolvastátok a történet végét.
Csak te azt kérdezted, yeah? Miről szól a profécia? Uh-huh. Te nem a profécia.
Ez az, megtalálta a beugratós részét. Ez az. Hóseás visszaemlékezik a múltra. Leírja, emlékezteti Izraelt, hogy emlékszel, hogy az Úr hozott ki téged Egyiptom földjéről? A rabszolgaság házából? És ezzel a gondolattal Hóseás hívogatja vissza Izraelt az Úrhoz. Erre Máté teljesen önkényesen előveszi ezt a teljesen nem messiási szakaszt, és azt mondja, hogy de igen, ez a messiásról szól. Mert Jézusnak is ki kellett jönnie Egyiptomból, ahová menekülnie kellett, és nagyon jól mondtátok, tényleg így van, tényleg így van. Akkor a másik kérdésem az, ha írástudó vagy, erre rájöttél volna? Rájöttél volna, olvasod Hóseást, és mondtad volna azt, hogy aha, mikor még gyermek volt Izrael, megszerettem őt, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat, ezek szerint a messiás Egyiptomban fog járni, és onnan fogja ki.
Nem.
Mondtad volna ezt? Írás tudok?
Izrael az első szülöttem, például azt is írja róla, tehát a zsidó népe, még a fiamat is.
Aha. 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 A Biblia tele van messiási jelentelésekkel, az egész róla szól. De hogyha nem hangolódsz rá az Isten hangjára, ahogy Máté rá volt hangolódva, akkor egy csomó minden mellett elmész. Máténál ez az egy kis megjegyzés, hogy egyébként ez meg volt írva, hogy Egyiptomból hívtam ki az én fiamat, ad nekünk egy kulcsot ahhoz, hogy tehát ezentúl bármit olvasok az írásban, a választott népről, a választott királyról, a választott prófétáról, bármit olvasok, valahol minden Jézusról szól előre. Most én nem fogom tudni nektek levezetni az Ószövetség összes verséből, hogy ott hol van Jézus. De ezt tudom, hogy biztos, hogy ez egész róla kell, hogy szóljon. Viszont van egy ígéret, és ezt nagyon szeretem. Visszamegyünk az Emmauszi útra. Az Emmauszi út után Jézus eltűnik a szemük elől, ők visszaszaladnak még aznap éjjel. Együtt találják a tanítványokat, Jézus megjelenik köztük, azt mondja békesség néktek. És a 45. vers az egyik kedvenc versem. Ez az ígéret, amit kérlek benneteket, hogy mindig igényeljetek az Úrtól. Lukács evangélium a 24.45. Lukács 24.45. Ha mindenkinek megvan, olvasom. Akkor Jézus mit csinált?
Megnyitotta
az ő értelmüket, hogy
értsék
az írásokat. Máté egy héttel korábban nem tudta volna leírni az evangéliumot, hogy jaj, hát az, hogy Jézus Egyiptomból jött vissza, az a profécia beteljesedése. De miután az a beszélgetés ott, az Emmauszi út után, Jeruzsálemben megtörténik Jézussal, és Jézus adja nekik a szent lelket, hogy megértsék az írásokat, Máténak minden leesik. Gondoltátok volna, amikor Péter apostol feláll pünköstkor, hogy Júdás helyett mást kell választanunk, mert megvan írva, hogy püspökségét más vegye. Gondoltátok volna, hogy ez a 12. tanítvány? Nem. De mivel Jézus megnyilatkoztatta az értelmüket, hogy értsék az írásokat, ezért megértették. Értették, hogy ez is róla szól. Most fogunk játszani egy játékot, jó? Szétosztottam nektek egy csomó igét, egy picit csak ellenőrizzük, jó? Zsoltár 88-19. Oké. Zsoltár 37-37. Oké. Példabeszédek 8-1-2-23-25. Nagyon jó. Ti egy jó nehezet kaptatok. Jeremiás 14-8. Rendben. És van itt még, azt hiszem, hogy igen, még 2. 4 Mózes 27. 16-18, és végül Sámuel könyvéből, a 11.-15. fejezetéből több vers, az a 10 pontos, az a legnehezebb. Ez itt, ha jól számolom, 6 darab ószövetségi szakasz. Nehézségi sorrendben kaptátok meg egyébként. Hagy adjak még egy kulcsot hozzá, mert a legvégéhez kelleni fog ez a kulcs. Korintusi első levél 10. fejezetében azt olvasom a 11. versben, nem kell feltétlenül kikeresnetek. Pál beszél a korintusiaknak a pusztai tapasztalatokról, a pusztai vándorlásról. És azt mondja, hogy mindezek példaképpen estek rajtuk, és megirattak a mi tanulságunkra, akikhez az idők vége elérkezett. Hogy kérdezek nektek, tőletek valamit, a korintusi gyülekezethez 2000 évvel ezelőtt elérkezett az idők vége? Akkor igen vagy nem? Janek szerint igen, mások szerint nem. Igen vagy nem? Miért igen és miért nem?
Azt mondhatnám, hogy akikhez elérkezett.
Mivel Pál azt mondja, hogy akikhez elérkezett, így van, ez nagyon jó. Ki az, aki szerint nem?
És miért Úr Jézus Krisztus meghalt és biztosan
sárdált. Na, ez már itt egy jó kulcs. Miért mondja azt, hogy az idők vége? Idézek egy még összekavaróbb igét. Azt mondja, Péter apostolnál, hogy mondja? Segítsetek. Ja igen, ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten házán. Az ítélet nem akkor kezdődött. A bűnösnek így van. Az ítéletről pontosan tudjuk, hogy ez a történelem végén van. Azt tudjuk. És Péter leírja 2000 évvel ezelőtt, hogy ideje, hogy elkezdődjön. Nagyon egyszerű a dolog, mind a két válasz jön egyébként, az igen és a nem is. Tudnélik, az idők, a Biblia mindig profécia időtartományokban beszél. Betelt az idő, térjetek meg, mondja Jézus, amikor elkezdi szolgálatát. Lejárt az idő, kész. Ugye, amikor az idő elérkezett, az időnek teljessége, Isten kibocsátotta az ő fiát. De az idők vége legszűkebb értelemben mégiscsak a történelem legvége. Amikor ideje, hogy elkezdődjön az ítélet, az is a történelem legvége. Hagy adjam ezt a két kulcsot a kezetekbe. Az egyik dolog az, hogy a Biblia nem elveszti a szavatosságát, hanem ahogy az idők végéhez közeledünk, egyre erősebb. A tanítványok és a proféták idején nem volt ennyire aktuális a Szentírás, mint most. Most arra éleződik ki. Olvasol valamit a Bibliában, olvasol valami teljesen idegen szakaszt Ezékiel könyvéből, azon gondolkozol, hogy miért kell nekem ezt olvasni, hát ez 3000 vagy 2500 éves történet. És gondolj arra, hogy Ezékielnél fele ennyire sem volt releváns, mint most. Hozzád érkezett el aztán tényleg az idők legvége. Most van az, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten házán. Oké, ez az első. Másik. Mindezek példaképpen estek rajtuk, ezt olvastuk. A mi tanulságukra, akikhez az időknek vége elérkezett. Tudjátok a példa mit jelent? Nem egyszerűen csak példa, hogy ugye, vegyél példát róla, és ott is rossz emberek voltak, itt is bűnös emberek vannak, ott is nehézség volt, itt is. Nem. A példa, ami ott van a görögben, azt jelenti tiposz. Azt jelenti, az a séma, ami ott megtörtént, ugyanez fog megtörténni újra. Ami egyszer megtörtént, az megismétlődik nagyban. Vagy már elkezdődött megtörténni, és a legvégén teljesedik be. De az ószövetségi történetek, és ugye erről van Ellen White-nak egy, ő konkrétan kimondja ezt, az ószövetségi történetek mind megismétlődnek. Mind. A végidő egyházában. Mit jelent az, hogy példakép történik valami? Zsidókhoz írt levélben azt olvasom, hogy Melkisédek, emlékeztek? És azt mondja, Sálem királya, meg Melkisédek, ugye Meleg Sálem, Melkicedek, azt mondja, hogy ez magyarázat szerint azt jelenti, békesség királya, igazság királya, egyenlő Krisztus. Melkisédek személye Krisztus személye volt?
Nem.
Nem, Jebuzeus király volt. De ott megjelenik a semmiből, van egyetlen egy bibliai jelenet, hogy oda megy Ábrahámhoz, és kenyeret ad neki, meg bort, és megáldja, és Ábrahám tizedet ad, és Pál apostol fogja ezt a zsidókhoz írt levélben, és azt mondja, figyeljétek, ez itt Krisztus. Ez a kép itt Krisztus. Nem Melkisédek személye, hanem ez a kép itt. Ezt hívjuk, teológia így szokta nevezni, hogy bibliai tipológia. Nevezitek, ahogy jól esik. Van olyan adventista prédikátor, aki fotóteológiának hívja. Mint hogyha lefotóznál egy jelenetet, és a szereplők rajta, hirtelen valaki más. Krisztus látott meg benne. Most jön a játék. Ezek voltak a kulcsok. Kaptok 5-3 percet. Beszéljétek át csoportokban, olyan, akiknél van ige, azok beszéljétek át, hogy az az ige, amit adtam nektek, hogyan szól Krisztusról, milyen történetet elevenít fel Krisztus életéből, vagy a megváltás egész művével, bárhonnan. Vannak pillanatképek, és vannak óriási nagy képek is azok között, amiket kiosztottam. Akinek nem jutott ige, kérlek úgy beszéljétek át, hogy mindenkihez jusson. Próbáltam szétszórni, de nem sikerült sajnos teljesen jól. Jó? Hát, 3 perc. 3 perc. Bocsánat. Perc még. Köszönöm az aktivitást, lejárt az idő. Azaz még nem járt le az idő, mert előttünk van az egész szombat. Jó? Csak az ige hirdetést kell lezárnunk záros határidőn belül. És most szeretném, hogyha mind a hat csoportból két mondatban, de tényleg két mondatban elmondanánk, hogy miről szól, vagy egy mondatban elmondanánk, hogy az az ige miről szól Jézus életét tekintve. 88. Zsoltár.
Elszakította tőlem szeretteimet és barátaimat, már csak a sötétség a társam. Mi arra jutottunk, hogy ez a kereszten történt meg, hogy tényleg magára maradtam, mindenki elmenekültem.
Így van. Hogy mondjam el, hogy miért választottam ezt az igét, megnéztétek, hogy ez melyik vers a Zsoltárból? Melyik vers a Zsoltáron belül, hol helyezkedik el? A legutolsó vers. Zsoltár vége mindig feloldás szokott lenni, ehhez képest, te azt mondja, ismerősöm a sötétség, vagy hogy van a te fordításodban?
Már csak a sötétség a társam.
Látjátok, ott van ez a Zsoltár, nem szoktuk Messiási Zsoltárnak mondani, de ki az, aki ott maradt a sötétségben? Maga Krisztus, ugye?
Egyedülő,
így van. Második, a 37. Zsoltár 37. verse. Kinél van?
Felolvasom Zsoltán, ügyelje felhetetlenre, nézd a becsületes, mert a jövendő vége emberé. Eléggé magáért beszél. Ebben a megközelítésben, ugye, ahogy most igen, tehát hogyha ha? A Jézus oldaláról nézzük, felhetetlen oldaláról tudom látni, a becsületes tudom látni.
Igen, ez a jövő.
És ugye tehát mindezekkel együtt, hogy nem ítélkezett, hanem hogy a minke ember tudott lenni mindaddig, amíg itt volt a Földön, mert hogy az ítélet fogyasztott a
tyának. Így van. Ha azt mondja róla egy másik profécia, hogy hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, Istennek is, békesség, fejedelmének, örökjavaság, atya, békesség, fejedelme, így van. És mire szólít ez a Zsoltár? Hogy kezdődik? Az a vers. Ügyelj és
nézd.
Tehát, ha beazonosítottad, hogy ez Jézus, akkor a te dolgod, ráügyelj, őt nézd. Ugye? Egyébként ebből a Zsoltárból veszi Jézus azt, hogy a szelídek öröklik a földet, mert ez a Zsoltár elmondja, vagy hatszor. A szelídek öröklik a földet. Na nézzük a bölcsességet. Példabeszédek könyve 8. fejezet.
Lányok.
Szóval a bölcsesség nem ítélti, és az értelem nem bocsátja ki az ő szavát. A magas helyek legtetein az úton sok és lény összetalálkozásánál áll meg.
23-tól.
Örök időtől fogva felkelettem, kezdettől a föld kezdetétől fogva. Még amikor semmi mélységek nem voltak, születtem valami, mikor semmi források kitérteljesek nem voltak. Minek előtte a hegyek leültettek volna, a halmoknak előtte születtem.
No, mi a gondolatotok? Azaz, itt van a kulcs, 1 Korintus 1.30, tőle vagytok Krisztus Jézusban, aki a mi bölcsességünk Istentől. Tehát, ha bölcsességről olvasol, és megszemélyesítve, az biztos, hogy Jézusról szól. Mit jelent az, hogy a halmok előtt születtem? De hát azt mondja, hogy ő született.
Senkire nem mondja, hogy születtem. Mindenki teremtett.
Aha. De akkor ezek szerint Jézusnak nem öröktől fogva, elejétől fogva való a származása, hanem a halmok előtt megszületett. A héber segít. Kétféle héber szó van a szülésre, a születésre. Az egyik, az arról szól, hogy valaki valahonnan származik. Valakinek a fia lesz. Jelad azt jelenti szülni, jeled azt jelenti fiú, gyermek. Oké? Itt viszont nem az van. Van egy másik héber szó, ahol... ami arról szól, hogy fájdalomban vergődve szül vagy születik. Eszetekre jut egy másik ige? Azt mondja, a halmok előtt fájdalomban születtem, vagyis aki örök időnek előtte megöletett, ugye, e világ alapítása előtt, ugye? Ez a születés, ez arról szól, hogy átélte már ott a fájdalmat. Ugye, az új szövetség azonosítja nekünk, hogy mielőtt a világ lett, ő már meghalt értünk. Most jön a jövevény. Azok ti vagytok, ugye? Olvassuk fel Jeremiás 14.8-at.
Izrael reménysége megszabadítója nyomorúság idején. Miért vagy a földön úgy, mint valami jövevény, és mint valami utas, aki éjjeli szállásra térde?
Hát
ugye Izrael reménysége Jézus Krisztus volt, tehát megszabadította is minket is. És a másik pedig, hogy jövevény, ugye tudjuk, hogy nem volt neki otthona, tehát mindig máshol szállt meg. Ez és ezt Júdásnak mondja is, hogy a rókáknak van valami, ha van, mert ilyenek nincs valami fejlődik.
Így van, nagyon jó. Vártam, hogy ezt az igét elmondjátok, és sikerült is. Így van, így van. Azt mondja, hogy a rókáknak barlangjuk van, neki nincs hova lejteni a fejét, de azt is mondja, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. De mondd még valamit. És visszamegyünk az emuszi történethez.
Hogy valami utas.
Azt mondja, gyere be, mert most már sötét van.
Igen.
És János Evangéliumában azt is olvasom, akik viszont befogadták őt, azoknak hatalmat adott. Jeremiás ránéz, és azt mondja, Isten fia, miért vagy olyan, mint valami jövevény ezen a földön? Azt mondja, Izrael reménysége és megszabadítója, zárójel megszabadítója, ugyanaz a szó, hogy jött, mint Jézus neve. Jása, a szabadító. Sőt, a nyomorúság idején, hol olvasol a nyomorúság idejéről? Így van. Sőt, a héber kifejezés szó szerint ugyanaz van Dániel 12.1-ben, hogy nagy nyomorúság lesz, amilyen még nem volt. Nagyon jó, megfejtettétek. Ötödik, a férfi, akiben a lélek van. Kinél van? Józsué.
Itt van.
Józsué.
Az Úr a minden test léleknek Istene rendelen férfiút a gyülekezet fölé. Aki kimenjen ő előttük, és aki bemenjen ő előttük. Aki kivigye őket, és aki bevigye őket, hogy ne legyen az Úr gyülekezete olyan, mint a juhok, amelyeknek nincs pásztorú. Az Úr pedig mondta Mózesnek, vedd mellé Józsuét, a nyomfiás, a férfiú, akivel lélek van, és
te írjál a te kezedet. Így van. Nos, van köze? Mit találtunk?
Csak az van.
Több helyen is, ugye?
Hasonlítottuk, igen.
Most, melyik ezek? A jelentése, nagyon jó, a név jelentése. Így van.
Hát és tehát a rögtön az elejét, hogy az Úr küldte, tehát hogy az gyermeket.
Nagyon jó, az Úr küldöttje, ez az.
Igen, és más is.
Kivigye őket és beviszi őket.
Kiviszi őket és beviszi, ugye? Tehát a vezető, ugye?
Pásztor,
nagyon jó, így van, és?
Gyülekezet
feje. Ő a feje a gyülekezetnek, és?
Lélek.
És a lélek van benne, így van. Ugye? Ott van a kép. Józsué a hadvezér. Nem Józsué. Ez itt Jézus. Ugye? Ebben a pillanatban, ebben a jelenetben kirajzolódik előttünk Jézus. Ez az ő szerepe, ez az ő küldetése. Ő az, aki kimegy előttünk, aki bemegy előttünk. Ugye? Azt mondja, hogy a jó pásztor kivezeti a jókat, bevezeti a jókat. És akkor most jön a legnehezebb. Uraim! Olvassuk fel, ez jó néhány vers, és tényleg még erre kérek türelmet, de szerintem ez izgalmas lesz így lezárásnak.
Ez a Sámuel második könyvéből van, és nem folyamatosan, tehát a 14-25 az első. Nem volt pedig az egész Izraelben olyan szép ember, mint Absalom, ki dicsérte, olyan méltó volna, tetőtől fogva tartik, ő benne semmi hiba nem volt. Aztán jön a 15. rész, ez az 4., 5., 6.
Egyet kell megfejteni, vagy külön?
Egyben, ez egy kép.
Mondja vele ismét Absalom, vagy ha valaki engem tenne itt ülő bíróvá a földön, és én hozzám jönne minden ember, akinek valami ügye és feles dolga volna, igazat tennék neki. Mikor pedig valaki hozzám megy és fejet hajt néki, azonnal kezét nyújtja, és megfogván megcsokolja őt. És eképpen cselekedett Absalom egész Izraellel, valaki ítéletért a királyhoz mentek, így Absalom az Izrael fiának szívüket alattomban megnyeri. 23. És az egész föld népe nagy jajgatással sírt, mikor az egész nép elment. A király azért átment a Kedron patakán, és a nép mind átment az útra a puszta felé. És még a 30-as is. Dávid pedig felment az Olfáknak hegyén, mentében sírva, fejét beborítva, saru nélkül ment, és az egész nép, mely vele volt, kiki beborította fejét, és mentőnben sírta.
Ez nagyon jó.
Hát az első ugye az, hogy a tökéletes a tökéletességet az épp a hibátlan áldozati bárány igénye, aki Krisztus. Ugye az Ószövetségben csak
nem stimmel.
Fedhetetlen voltál útaiban attól naptól kezdve, amelyen teremtettél. Így van. És alattomban.
Így van. Jézus
de az a tökéletesség mégiscsak van benne valami, amit Tibi mond, mert honnan volt Lucifer tökéletessége? Visszatükrözte, eredetileg visszatükrözte az Isten tökéletességét. Azt mondja, nem is jó igét idéztem, nem Ezékiel 28-15, hanem talán 14-ben van az, hogy tökéletességben állítottalak téged a tüzes kövek közt. Emlékeztek? Ő volt a legszebb, felfúvalkodott szíved szépséged miatt. Jön Lucifer, és mit csinál?
Elfordítja.
Hogyan? Figyelitek, hogy mi a módszere, mi az eszköze Lucifernek?
Hízelgés.
És? Mi az, amit megtámad?
Istennek az
igazságos. A király helyébe lép, de miért? Azt mondja, ha valaki ítélet miatt jött, akkor azt mondja, én jobban ítélnék, az én törvényem jobb. Ismerős a jelenet? Igen. Ja, ott van Jelenések 12, farkó után vonsz az ég csillagainak harmad részét. Gyakorlatilag ránézel a történetre, ja igen, és emiatt a királynak mit kell tennie? El kell menekülni, hova? Ismeritek ezt a jelenetet? Át a Kédron patakján fel az olajfák hegyére.
Igen.
Ugye, megy fel sírni. A Gecsemáné kertjében. Mi kezdtek? Le kell zárnunk, mert lejárt az időnk, de szeretném, hogyha látnátok, hogy a Biblia egészében véve, minden jelenetében valahol a megváltás nagy történetét akarja nekünk elmondani. Szükségünk van Jézusra, arra az élményre, arra az ajándékra, amit az Emmauszi tanítványok is megkaptak ott a 12-vel együtt, hogy mi csinált velük Jézus? Megnyitotta az elméjüket, hogy értsék az írásokat. De az írásokat nem öncélúan kellett, hogy megértsék, hanem összefüggésével, rendszerben, hogy? Mondjátok a lényeget, hogy kirajzolódjon előttük Krisztus. Ez a lényeg. Serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és kirajzolódik, felragyog néked Jézus. Nézzétek, nem Hóseás könyvében, hanem gyorsan akartam mondani. Ilonka, kérlek idézd, elvész az én népem. Mert tudomány nélkül való. Nagyon jól idézitek. Ezt már mindenki tudja, írástudók vagytok. Nagyon jó. Azt mondja nekünk a Biblia, hogy tudomány nélkül elveszünk, de most már tudjuk, hogy nem az elméleti tudomány nélkül veszünk el, hanem Krisztus ismerete nélkül. Az élő Krisztus ismerete nélkül, ha nem kutatod az írást, ha nem keresed benne Krisztust, elveszel, mert tudomány nélkül való leszel. Ha viszont felismered benne Krisztust, akkor az életed meg lesz mentve. Akartam a végén egy sokkoló példát mondani, de ezt most már nem mondom el, inkább csak ezt mondom. Jó, oké. Mi történt volna Rámától Betlehemig, az egy 18 kilométer sugarú kör, hogyha az én népem ismeri a messiási jövendőléseket. Jeremiás 31-ben ott vannak a messiás képei. Esőt adok a száraz földre, új szövetséget kötök Izraellel, és van még ott valami...
Kimenekítik
a gyerekeket, így van. Mit gondoltok, az angyal csak Józsefhez akart elmenni, hogy szóljon, hogy vidd el a fiadat? Hány helyre akart angyal menni? Rámától Betlehemig. 40 kilométer. Így.
Nem volt a fejtlenek, vagy zártófélek.
Így van. Azért haltak meg ezek a gyerekek, a két év alatti fiúk, mert a szülők nem kutatták a proféciát. Értitek ezt? Azért haltak meg. Nem kellett volna meghalniuk, egyáltalán nem. De tudjátok, hogy nem itt zárul le a történet, mert azt mondja, tartsd vissza magad a sírástól, mert erre nagyon sok szülő megtért. Mert felismerték, hogy várjunk csak itt, ez Jeremiásnál le volt írva, 600 évvel ezelőtt ez már le volt írva. És nagyon sok szülő így tért meg, és az ő hitükre nézve az Úr visszaadja a gyermekeiket, és feltámasztja őket. Azt mondja, a gyermekeid honnan is? A sötétség földjéről jönnek vissza, a csendességből. Ugye? A reménytelenségből. vissza, azok a gyermekek visszajönnek, de így kellett megtérni a szülőknek? Hát játok.
Nem, volt már finomabb módszer.
Vannak ennél finomabb módszerek is, ugye? Az angyal szeretne jönni hozzád is, és szólni a gyermekeid miatt, a saját életed miatt. Elvisz az én népem, mert tudomány nélkül való, vagy pedig valakik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy az Isten fiai legyenek. Testvéreim, ennek szellemében kutassuk az írásokat. Amen.